ahogy mondtad, nem tud elmenni mosdóba, nem tud étkezni akkor, amikor neki szüksége van. Ez az életkori sajátosságoknak nem felel meg. Tehát az, hogy egy kisgyerek augusztusban még az óvodába, az óvónéni ölébe vagy egy ölelésébe van, és szeptember 3-án már ott ül, vagy 4-én, vagy épp ahogy kezdődik a tanév, már egyenesen kerüljön a padban 45 percet, ez egy olyan éles váltás nekik, és egy olyan elvárás, ami nem felel meg az ember természetének, tehát hogy az ember össze van rakva. Nagyon-nagyon fontos lenne megismerni, hogy emberként hogyan működünk, mire vagyunk képesek, és már is nem várnánk el olyan dolgokat, amik nem nekünk valók. Tehát nagy tudósok nem képesek, így visszagondolva azt mondani, hogy ez egy jó dolog, és ott ülni órákig. Mert akkor tudok ott ülni órákig, és akkor tudok figyelni és tanulni, ha erre saját belső motivációm van. Ha örömből tanulok, ha tudom, hogy ki vagyok, tudom, hol van ez az egész körülöttem, tudom, hogy mit ad hozzá az én életemhez, és örömben érkezik hozzám. Ez a depresszív, lehangoló, teljesítménykényszeres hozzáállás, ez nagyon sokat ront a helyzeten. Tehát ha egy tanítónéni pozitívan áll hozzá az egész neveléshez, akkor egy fél sikert ér el.
Ugye neked megjelent a könyved a kapcsolatteremtő nevelés, ez kiskortól egészen a felnőtté válásig követed végig, hogy kellene ideális esetben nevelnünk a gyerekeket, illetve hogy kellene egyáltalán viszonyulnunk a másik emberhez, hogyha így lefordítom, mert ez a kapcsolatteremtő nevelés tulajdonképpen minden kapcsolatunkban úgy kellene működnünk, hogy odafigyelünk a másik sajátosságaira, odafigyelünk az adott helyzetre, de hát ehhez viszont, hogy ezt meg tudjuk tenni, nekünk kell először jó állapotban lennünk.
Ez így van, és én az egészet úgy hoztam létre, és úgy álmodtam meg, hogy ebben nincsen kell. Uh-huh. Lehet van. Ebbe próbáld másképp van, ebbe addig próbáld másképp, ameddig jól nem érzed magad, mert úgy vagyunk összerakva, hogy ami jó nekünk, azt jelzi a testünk, azt jelzi a szervezetünk. Egész másképp érezzük magunkat egy olyan előadáson, ahol megérint minket a téma, ahol izgalmas, ahol érdekes, és a gyerek is egész másképp éri. Én is másképp éltem meg azokat a történelem órákat, pedig az évszámok nehezen mentek be a fejembe, de mégis ott volt az a pozitív belső motiváció, hogy én kötődtem ehhez a tanárnőhöz. Én szerettem azt, aki ő, az egyéniségét, azt, ahogy át tudja adni a száraz tudást, ami egyébként bele nem ment volna a fejembe. Úgy kiszínezte, hogy a mai napig is imádom a történelmet, és én alapvetően egyébként régésznek készültem, csak abban az évben nem indult képzés az egyetemen, és így ragadtam a pedagógus pályán. Olyan pluszt tudunk hozzáadni, ami azért jó nekünk pedagógusként, mert mi magunk nem fogunk kiégni. Mi magunk tápláljuk azt a lángot, ami minket életbe tart, elevenen tart, és nem azért megyek be dolgozni, hogy letudjam azt az X tanórámat, hanem azért megyek be dolgozni, mert én ott egy csodálatos közösségbe vagyok. Én ott vagyok a gyerekekkel, és a gyerekek a legtöbbet tudják adni az embernek. Olyan gondolataik, olyan érzéseik vannak, amit felnőttként sokszor már elfelejtünk. Ez olyan szinten tud ébren tartani, és boldogan tartani, és lázba tartani egy pedagógust, amitől ő nap mint nap képes megsokszorozni az energiáját. De ha ezt ugye nem tanítják, hogy hogyan találjuk meg magunkban ezeket az örömöket és belső motivációkat, akkor nem mindannyian tudunk rájönni, és pedagógusként sem, hiszen mi is más környezetből érkezünk. Sokan érkezhetnek akár bántalmazó közösségekből is, és nem tudnak túllépni esetleg, nem tudják felülírni azokat a mintáikat, vagy nem tudják azt, hogy van lehetőségük, vagy ezeket a lehetőségeket hogyan tudják megélni. Hogy másik utat válasszanak, hogy próbálják meg másképp. És a sötétség nagyon-nagyon hamar le tudja törni, és depresszióba tudja dönteni az embert. A problémák, a mindennapi problémák, az, hogy hogy álljunk hozzá a helyzetekhez, ez a pozitív szemlélet, a pozitív hozzáállás a dolgokhoz, hogy igen, én képes vagyok rá, és azért vagyok itt, hogy megoldjam.
És hát nagyon megragad bennem, amikor azt mondtad, hogy a te rendszeredben nincs kell, hanem lehetőségek vannak. Mert ugye, amikor valamit kell és nem tudod megcsinálni, akkor az a meleg ágya a bűntudatnak, és én azt látom, hogy a szülők borzasztó nehéz helyzetben vannak, mert annyi elvárás van velük szemben, úgy kéne tökéletesen gyereket nevelni, ami egyébként nem lehet, tehát, hogy abszolút nem lehet tökéletesen gyereket nevelni, de hogy ezek a lehetőségek, amiket mi folyamatosan kipróbálunk, ezek lehetőségek, és ezek mentesítenek minket attól a bűntudattól, hogy esetleg előzőleg nem sikerült tökéletesen, hát majd legközelebb. Ugye, amikor meg azt mondjuk, hogy hát ezt így kell csinálni, vagy így kellett volna, akkor azt mondjuk, ú, a francba, hát akkor én ezt most rosszul csináltam, hát akkor én nem vagyok elég jó pedagógus, nem vagyok elég jó anya, és szerintem ez hihetetlenül romboló, és ezt látom magam körül.
Ez így van, és a szülők már eleve egy fogadóórára olyan bűntudattal érkeznek, hogy ugye ezt is hozzák magukkal. Ugye az ő szüleik is mentek a fogadóórára, és utána mentek haza, és esetleg elcsattant egy pofon, hogy na édes fiam, mit műveltél, meg milyen egyes van az ellenőrződben, meg mit művelte ott az iskolában, meg szégyent hozó rám, és így jön egy szülő, hozza ezeket a generációkon keresztül rátapadt mintákat, és összehúzza magát egész kicsire, és amikor én megkérdezem, hogy hogy érzi magát, akkor csak nézem, hogy te jó ég, ez most mit akar itt tőlem. Hiszen ott kezdődik a gyerek, hogy hogy érzi magát a szülő. Hogy milyen kapcsolatot tudott kialakítani vele, hogy milyen problémái vannak, igen, egy pedagógusnak, ahogy régen vidéken a vidéki pedagógusok tették. Tudtak a családok életéről, beleláttak, segítették őket, ha valamibe szükséget szenvedtek, akkor támogatták őket, hiszen az iskolának és az óvodának ma is a nevelés, a családi nevelés és tanítás kiegészítése a feladata. Tehát, ha én kiegészítő feladatot látok el, akkor én nem próbálom azt az embert megváltoztatni. Először is úgy fogadom el, ahogy van. Mert ugye minden ember úgy tud élni és nevelni, ahogy az élete addigi tapasztalata alapján meg tudja tenni. Nem tud kibújni senki a bőréből. De ott van a lehetősége, hogy változtasson rajta. Tehát amint meglátja, felismeri ezeket a gátló, akadályozó tényezőket, akkor megpróbálhatja másképp. Ha látja, hogy egy pedagógus utat talál a gyerekéhez, és azért van ott, hogy megoldást adjon, nem pedig azért, hogy még az ő egyébként nehezen viselhető életére rátegyen még egy lapáttal, hanem úgy mehet oda reggel, vagy úgy mehet oda délután a gyerekéért, hogy azt mondja a pedagógus neki, hogy nagyszerű napunk volt ma. Túlléptünk ezen, túlléptünk azon, megoldottuk ezt, megoldottuk azt. Egészen más a szülőkkel való kommunikáció, a szülőkkel való kapcsolat. Én nekem ezekből a kapcsolataimból, a szülőkkel való kapcsolataimból évtizedeken keresztül fennálló kapcsolat van. Tehát nekem ma is küldik a fényképeket a gyerekekről, nekem ma is küldik a csodálatos bizonyítványokat az ADHD-s kisgyerekemtől, akit el akartak távolítani, akit kikiáltottak bűnbaknak, és aki olyan szintre emelkedett, hogy az évzáron az összes verset tudta mindenki helyett, és nem volt kell tanulás, hanem szeretem tanulás volt. Olyan lehetőségeket tudtam adni, hogy elmeséltem a gyerekeknek azt, hogy most ha valamilyen ünnepre készülünk például, akkor válasszunk ki egy verset, vagy válasszunk ki két verset, amelyik tetszik, és elmondtam úgy, hogy mindegyiket olyan szinten közvetítettem, amitől kedve lett hozzá. Kiemeltem a humorát, kiemeltem a szépségét, kiemeltem az egyéni hozzászólást, ami megérintette őket. És gyakran azt tapasztaltam, hogy azt mondták, hogy fú, mindent tanuljuk meg. És a tanulás nem lett egy kényszer, hanem mondtuk sétaközt, mondtuk Ágyazásnál mondtuk lefekvés előtt, mondtuk, amikor éppen eszünkbe jutott, odaszaladt hozzám az udvaron, hogy ő most már tudja is, és el is mondja. Tehát olyan szinten megváltozott az egész tanuláshoz való hozzáállás, hiszen egy verset sokszor nem annyira esik jól megtanulni. De ha játékosan közvetítem úgy, ahogy a gyerek működik, már pedig a gyerek játék. A gyerek nagyon sokáig játék, a gyerek még általános iskolában is játék. Még ott is játszani akar.
Valójában a felnőtt is, csak már nem nagyon mer.
Így van, elfelejtetik vele. Tehát lehet másképp. Lehet másképp, és én azt gondolom, hogy a képzésbe is ezt volna jó megmutatni, hogy lehet másképp. Lehet így is. Ekkor ez lesz az eredménye, és nem ez izzadságszagú az a tanóra, az a foglalkozás, az az iskolába menés, ha tudom, hiszen látjuk, hogy vannak olyan pedagógusok most is, akik ugye a kedvencei a közösségnek, a szülőknek is, a gyerekeknek is, és a közösségi médiába is előfordulnak, hiszen gyerekközpontúak, hiszen imádják a gyerekeket, és ez benne van minden megnyilvánulásukban. És egészen más az ő kapcsolatuk a gyerekekkel, és egészen más, amit ki tudnak belőle hozni ebből az egész tanulós, nevelős történetből.
Ugye te mondtad, hogy kerestél már főiskolákat, hogy szívesen megtanítanád ezt a módszert, amit kidolgoztál, hogy el tudják sajátítani a leendő pedagógusok, de nem fogadtak téged tárt karokkal, tehát nem kaptál erre lehetőséget. Ha megkeresnek például iskolák, óvodák, középiskolák téged, akkor elmész és megmutatod nekik a módszeredet?
Természetesen örömmel megyek mindenhova, nagyon sokat jártam vidékre. Érdekes módon a vidéki intézmények sokkal nyitottabbak voltak tapasztalatom szerint. Valahogy talán ott ugye, hogy közösen élik az életüket, vagy kisebb közösségekbe talán jobban összekovácsolja őket. Én a lakóhelyemen is ezt tapasztalom egyébként, hogy a kisebb közösségek, de hát miért ne lehetne létrehozni egy Budapesten, egy fővárosba, egy nagyobb városba is egy ilyen összekovácsoló közösséget, ami összehozza az embereket. Tehát ők nyitottabbak erre a lehetőségre. És mert ez egy lehetőség, ez egy olyan lehetőség, ami velünk kezdődik, mert a kapcsolatteremtő nevelés az mindig velünk kezdődik, a saját magunkkal való kapcsolatunknál kezdődik. És ez egy olyan lehetőség, ami minden intézmény a saját adottságaira tud rátenni, vagy hozzátenni. Tehát ez nem egy kötelező módszer, hogy már pedig csak így lehet. Ebben éppen az a szép, hogy megismerem a gyereket, és minden gyerekhez saját utat találok. És mielőtt ez bárki számára úgy hangoznék, hogy fú, hát ez megint egy őrült feladat, ez egy plusz feladat, nem. Ez nem egy plusz feladat, ez azt jelenti, hogy nem dolgozni járok be, hanem kapcsolatot teremteni, és szeretni egymást, és építeni a gyerekeket, és saját magamat ezáltal, mert ez tart engem is fiatalon, és fittem. És ebben rengeteg lehetőség van, tehát hogyha így közelítem meg ezt az egész témát, akkor hirtelen holisztikussá válik az egész. Tehát akkor testi, érzelmi, és gondolati, és környezeti szintűvé válik ez az egész, és miután ezek a dolgok kapcsolódnak egymáshoz, és mindegyik kapcsolatban van egymással, sokkal könnyebb a gyerekeknek feldolgozni ezeket a dolgokat, a tananyagot is, így, hogyha megértik a kapcsolatot köztük. Kötődése lesz a környezetvédelemhez, mert olyan szempontok alapján tanítom a környezetvédelmet is, hogy hol vagy benne te, hogy hogyan érzed magad, mikor ülsz egy szemétdomb tetején, és hogyan érzed magad, amikor segítettél egy állatnak, hogy ne tekeredjen a nyakára a kidobott szemétből a zsinór, vagy hogyan tudod jobbá tenni az életét, a helyzetét. Úgyhogy ebben rengeteg lehetőség van, én azt gondolom, és én nagyon, nagyon optimista vagyok, hogy erre a lehetőségre nyitottak lesznek a kollégák, és nyitottak is, mert nagyon sokan nyitottak. Valamiért nincs lehetőségük megismerni.
Hát reméljük, hogy a beszélgetés kapcsán még több kolléga meg fogja ismerni ezt a rendszert. Aki erre kíváncsi, az egyébként meg tud téged találni a Facebookon, úgyhogy fel tudja veled venni a kapcsolatot, illetve a Kapcsolatteremtő Nevelés című könyvet meg lehet keresni az interneten. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem. Akivel beszélgettem, Terényi Andrea, családi és intézményes nevelési kapcsolati szakértő és bullying megelőzési szaktanácsadó, és kívánom, hogy minél több gyerek élvezze a kapcsolatteremtő nevelés áldásait otthon is, meg az életben is, és adja tovább, akárkivel találkozik az életben.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
117 perc.
Mindenkinek mást mesél a város, de hogy ismerjük-e valójában? Hát valószínűleg nem, vagy legalábbis annyira nem, mint ahogy azt teszi Sali Noémi, aki utána jár, és elmeséli nekünk, hogy milyennek látja ő azt a várost, amiben él. Mindennyiunk számára más és mást jelent az a hely, ahol élünk, ahol lakunk, de van, aki sokkal többet tud róla, és megosztja velünk az élményeit. Sali Noémi új könyve az Én Pestem, az előző könyv az Én Budám folytatása, és erről a könyvről, Sali Noémi saját életéről és Budapestjéről, Sali Noémivel, Medvedivet.
Hát eléggé meg kellett küzdenem ahhoz, hogy felérjek hozzád. 3 emelet, régi polgárház, vagy lehet, hogy bérpalota, ezt majd mindjárt elmondod, és az első kérdésem az volt, hogy mi történik itt 20 év múlva, hogy fogsz te ide feljönni. És mondtad, hogy ez már elég régóta foglalkoztatja a háznak a lakóit. De egyébként a lényeg, hogy a Döbrentei utcában vagyunk, egy olyan házban és egy olyan lakásban, ami szerintem az életed háza és lakása.
Így van, én ide születtem, hát nem itt konkrétan, hanem a Margit kórházban, de nem tudom, 3 vagy 4 napos koromban egy Mózes kosárba hazacipeltek, és azóta én itt vagyok. És nagyon-nagyon-nagyon szeretek itt lakni. Anyám 1947-ben költözött be ebbe a lakásba, úgyhogy én egy kis Péttel, ugye 56-os születésem óta vagyok itt, azért az se tegnap volt, és ez egy nagyszerű ház, amiről egyébként én írtam egy egész könyvet, amikor egyszer volt egy olyan 100 éves házak hétvége, amikor éppen nem volt 100 éves semmi, mert a világháború éveivel esett egybe, és akkor kitaláltak tematikus hétvégéket, és az egyik ilyen a rakpartok volt. És akkor én gondoltam, hogy rakpart, akkor én most itt nagyon buzgón kinyitom a házat, és csináltam egy kis kiállítást, ahol hát rém egyszerű díszlettel ki voltak feszítve ruhaszárító kötelek a földszinten, azokon lógtak az én lepedőim, és rajtuk ziherejztűvel feltűzve azok az élettörténetek a házból, amiket akkorra én már kiderítettem. De aztán az rögtön kiderült, amikor elkezdtem mélyebbre ásni, hogy borzasztó sok van, hogy csodálatosan érdekes emberek, és hogy ez nem egy ilyen ziherejztűs dolog, hanem egy könyv kell, hogy legyen belőle, és aztán lett is, úgyhogy 96 családot és embert sikerült föltérképeznem 1895-96-tól, amikor a házba elkezdtek jönni az első lakók, onnantól anyámig, és hát lett belőle egy szép nagy vastag könyv. Úgyhogy én sokat tudok a ház történetéről, és ezért is nagyon ragaszkodom hozzá, másfelől meg hát itt írtó jófej szomszédok vannak, akik mind itt laknak 100 éve, kivéve ezt a jött-ment tetőtéri népséget, ők még csak körülbelül 40. Úgyhogy aki egyszer ide bejön, az innen nem szívesen megy el, és főleg ebbe a lépcsőházban nagyon sok, nagyon-nagyon régi lakó. Tehát a ház legrégebb óta itt lakói közül is lakik itt család. 1930-as évek óta, úgyhogy itt azért van egy folytonosság. Hát most az az álom, hogy lehet, hogy lesz liftünk. De egészen mostanáig, az elmúlt 101 néhány évben itt minden öreg mászta a lépcsőt, úgyhogy nagyanyám is 93 éves koráig, Szemközti Franci bácsi 93 éves koráig, tehát hogy így megvan a kardió edzés, és tulajdonképpen az elpuhulásnak egy sötét jele, hogyha most itt majd én egyszer csak lifttel fogok hazatérni a piacról a szatyorral.
Ki az az egy-két figura, akit egy ilyen nagy történetből szívesen kiemelsz? Tehát olyan, aki sokat hozzáadott a ház történetéhez, vele történt valami, akár drámai dolog, vagy maga az építtető, tehát kik a legfontosabb szereplők?
Hát számtalan ilyen legfontosabb van. A háznak az építésze, Hausmanna Lajos, aki a szomszédházban lakott, amit saját magának épített, úgyhogy a Döbrentei 10 az az ő háza volt, és a miénket egy földbirtokos barátja számára építette, akinek előtte már épített egy palotát az Andrássy úton, pontosabban a lányainak befektetésnek szánta a család, ahogy ezt is. Ott a két nagyobb lány kapta az Andrássyt, és a két kisebb lány kapta ezt, és az ebből befolyó, tehát a lakásbérletekből befolyó összeg az ő vagyonukat gyarapította. Ezek Székesfehérvár közelében éltek ezek az építető család, nép. Kégl Györgynek hívták a családfőt, aki miatt Szent György kórház, a Székesfehérvári kórház, mert ez is György, meg az is György, és azt is ő gründolta, szóval egy igen rendes ember volt, ők soha a házban nem éltek. És az első világháború idején adták el a házat, és akkor megvette egy vérgazdag likőrgyáros, aki a Szvak után a második leggazdagabb, legnagyobb, legjelentősebb szezgyártója volt Magyarországnak, Schwind Ernő, és akkor az ő fia aztán az örökébe lép, és anyám még vele szerződik 1947-ben, hogy ezt az akkor borzalmas állapotú lakást bérbe veszi. És akkor megvan ez a dokumentum, ahol a Schwind Ernő kézjegye, meg anyám kézjegye, hogy akkor most innentől ő ezt a lakást rendbe hozza és bérbe veszi. Na most aztán mindenféle lakók vannak itt, hát ez egy ilyen felső középosztályi banda volt leginkább, de attól őrült boldog lettem, amikor kiderült, hogy az én lakásom legelső lakója Ubai Jenő hegedű művész volt. Mielőtt a főutcai palotájuk megépült volna, itt laktak a feleségével talán 2 évig. Nagyon szomorú időszak volt egyébként ez az év életében, mert a fivére is meghalt, és az első szülött kisbabájuk is az alatt, az idő alatt, amíg itt éltek, úgyhogy nekik ez nem volt egy nagyon vidám hely, a Döbrentei utca. Na most utána már pontosan a lakók közül, az én lakásom lakói közül, csak a legutolsót tudom, egy Báncs Ernő nevű, biztosan nagyon derék ember, aki a Nemzeti Banknak volt valamilyen főtisztviselője, és azt tudom róla, mert fönnmaradt a névsor, hogy egyike volt annak a közel 300 nemzeti bankosnak, akik elmentek az aranyvonattal. Na és akkor a híres lakók közül, mondjuk nekem az egyik legkedvesebb az a Hieronimi Károly, aki volt belügyminiszter, meg kereskedelemügyi miniszter, neki köszönhetjük a budapesti rakpartok megépülését, tehát ez az ő minisztersége alatt kezdődik, és kezd komolyan haladni nagy léptékben, úgyhogy ő itt könyökölhetett a szomszéd lakás erkélyéről, és leshette, hogy zajlik az építkezés. Úgyhogy ő mondjuk így Budapest története szempontjából is, meg hát az országos politikában is ő egy kimagasló ember volt, akiről sajnos tehát nem érdemes szerint gondolkodunk, vagy nem gondolkodunk róla se, hogy hát van például Medve bácsi, az utolsó hongyarapító, aki a 1912-3-ban, most már pont nem tudom a dátumot, de így ez közvetlenül a világháború előtt megkapja a feladatot Krassó-Szörény vármegye főispánjaként, hogy akkor ő most annektálja Adakalé szigetét. És akkor én így elképzelem ezt a jelenetet, amint Medve bácsi felövedzi magát a díszkardjával a legszebb Attilájába, komor ünnepélyességgel átcsónakázik Adakalé szigetére, ahol ott ül egy török kormányzó, akit ő nyilvánvalóan ismer, az is őt, és akkor azt mondja neki, hogy nem tudom én, Jusuf, mi most benneteket annektálunk. Amire Jusuf ott ül piros fezbe, és azt mondja, hát Zoltán bátyám, ez nem szép dolog. Én Zoltán bátyám azt mondja, hogy de hát most nekem ez a dolgom, ezt kaptam parancsba. Hát jó, mondja körülbelül Jusuf, duzogva összepakol, és kicsónakázik a Adakaléból. Szóval így, és ez az utolsó pillanat Magyarország történelmében, amikor ha csak egy zsebkendőnyi kis vacak sem ennyi földdarabbal, de mégis növekszik a területe. És ezért nevezték Medve bácsit az utolsó hongyarapítónak. Aztán hát már, hogyha a 20. századra komolyabban átevezünk, akkor itt van 2 olyan lakó, akiknél azért én a bőgés határán voltam, hanem azon is túl. Az egyik az a Hollós Józsi bácsi, aki 2-szer is a Magyar Posta vezérigazgatója, másodszor a Horthy nevezi ki annak, és egy rendkívül jelentős alakja a magyar műszaki történelemnek, mert ő a távközlés egyik atya. És akkor voltak neki ilyen távíró újításai, az ő postaigazgatósága alatt csinálják meg a Csepeli Szikra távírót, amin aztán ugye Kumbéla Leninnel fogottam fraternizálni, és egy csomó jelentős nemzetközi jelentőségű találmánya van, magántanára a Műegyetemen, és a távközlés magyar apostola, Józsi bácsi. És akkor hát megtaláltam az életrajzát, mert a Posta Múzeumnak a Magyar Posta jeles ala, vagy nagy alakjai sorozatában